Előre! Mindig csak előre. Azt a fűzfán fütyülőjét, káromkodott Nancy kapitány. Összetöröm a bordáimat. Hát ezt hogy csináltátok? Hát ti ugyan alaposan kibabráltatok velünk. Egy a javatokra. De hol a csodában van a cókmókotok? Mit csináltatok a sátrakkal? Mondjuk el nekik, kérlet Roger. Susan Johnra nézett. Tessék csak rajta! Peter Duck barlangjában voltunk. Peter Duck barlangjában? Hát az meg mi? Igen, az ő barlangja. Hát nem egy valódi barlang. De még milyen valódi? Titt és Roger felfedezése, magyarázta John. De hol van? Itt, mondták a fecskék karban. A fruskák körül néztek. John félrehúzta a hangabokrot. Bújjatok be, és nézzetek körül. Semmi kelepce? Semmi tűrbe csalás és fogság? Nagyon kell sietnünk vissza. Nem, de hogy béke, csak bújjatok be nyugodtan, és nézzetek széjjel, találtok benn lámpást is. Nancy ment elől, Peggy a nyomában. Lehajoltak, és bebújtak a nyíláson. A többiek mind utána tódultak, a fruskák annyira elhűltek a bentiek láttán, hogy Titi csak ugyan nem kívánhatott volna többet. Égő lámpás a sziklafalba vésett polcon, sárga pislákoló fénye megvilágította a barlang durva terméskő oldalát, a farakást, a piramisba rakott bádok szelencéket, sátor kellékekkel tömött batyukat, a horgászbotokat, és a katonás rendben sorakozó főző edényeket. Azután John a helyére húzta a hangabokrot, s megmutatta, hogyan feküdtek lesben. Hogyan hallottak mindent, ami kint történt. Aztán megint kibújtak, pislákoltak egyet a napsütésben, és John újra eltakarta a bejáratot a hangabokorral. Most már értem, miért akartatok minden áron felköltözni a partról, mondta Nancy nagy elismeréssel. A Vadmacska sziget után messze a legpompásabb hely az egész környéken. Még el is lakhatsz egy ilyen barlangban. Az már igaz, hogy soha senki se akadna ránk, vélekedett Nancy kapitány. Well, láthattátok, amikor a fruska kalózai rajta akartak ütni a táborunkon. Nancy felkacagott. Ha nem bújtok elő, és ha papagáj nem rikoltoz, hazamegyünk hold biztos, és azt mondjuk Jim bácsinak, hogy kereket oltatok. A társaság újra bevonult a barlangba. Üssünk itt anyát, és bújjunk el a dédnagynéni elő, javasolta Peggy. Nem ér semmit. Tudod, anyus miatt. Kár, hogy a szigeten nincs egy ilyen barlang. Készítsünk egyet, ha újra visszaköltözünk. Kitűnő ötlet. Bár bedughatnánk a dédnagynénit egy ilyen barlangba. Rázárnánk a nyílást, és ott felejtenénk. A bejáratra pedig kiírnánk. Hagyjatok fel minden reménnyel. Begyömöszölnénk és befalaznánk, kéjelgett Nancy kapitány képzelete. Na de most legénység rajta! Vezényelt Susan kormányos a matróznak és a hajósinasnak. Hadlám, mennyi idő alatt tudjátok visszaállítani a sátrakat? Mi is segítünk, ajánlkozott Nancy kapitány. Azután nekilátunk az ebédnek, mondta Susan kormányos. Mi sajnos nem sokkal járulhatunk hozzá a közös lakomához. Csak masírozás idejére számított porcióink vannak. Annyi baj legyen, mondta Susan. Van nekünk bőven. A krumpli ott áll egy zsákban a sarokban. Ha ti nem unjátok, mi akár minden nap megesszük a pemikent. Unni? Egyenesen honvágyunk van Pemmiken után, sóhajtott Nancy. Olyan illedelmesen ülünk már hetek óta az ebédnél, és annyi kéremet és köszönömet hallottunk, hogy még az evéstől is elment a kedvünk. Fecskevölgy hamarosan nagy sürgés, forgás színhelye lett. Susan a tüzet szította, vizet forralt az üstben, lábasban egyszerre, és egy nagy domoz pemmikent nyitott. Peggy krumplit hámozott, John, Nancy és Titti a sátrakat állították fel. Ajánlkoztak, hogy segítenek Rogernek, de Roger nem igényelt segítséget. Lassan dolgozott, de nem vétette el a dolgot, pedig most először állította fel egyedül a sátrát. Ez pedig jóval nehezebb mesterség, mint lebontani. Amikor a táborhely megint visszavedlett tábori mi boltába, sátrakkal és papagájkalickával a kőállványon, és közben Rogert figyelték, aki óvatosan megfeszítette a sátorkötelet, Titti megkérdezte Nancy-t. A dédnagynéni úgy látszik még rosszabb, mint volt. Ezért akarjátok befalazni. Egy kőhíd csatornájába vagy erődbe kellene. Kár volna egy ilyen pompás barlangot pocsékolni rá. Minden kár neki, dühöngött Nancy, és csak ha bennünket bántana. Mi csak kibírnánk valahogy, de meg, és anyust is bántja. Ha láttátok volna, micsoda cirkusz volt aznap, amikor vitorlázás közben elállt a szelünk. Emlékeztek, amikor segítettünk nektek tábort költöztetni. És különben is ki nem késik el nyáron az ebédről, de abban a pillanatban, hogy ránéz az órájára, és megállapítja, hogy itt az esedékes étkezés ideje, nem várja meg, hogy a gongot egyszer-kétszer megüssék a házban, és aztán kivigyék a kertbe, hogy ott is megszólaltassák néhányszor arra az esetre, ha mi fent anyáznánk a réten. Egyenesen bemegy az ebédlőbe, és belekezd a várakozásba. 11 ellen, hogy a szakácsnő még nincs kész. Az öreg gong nem szólal meg, amíg a szakácsnő nincs kész. És anyus nem tudja, mit csináljon, hogyan rendezzel az ügyet a dédnagynéni és a szegény öreg szakácsnő között. És amikor már oda is nyomták az orra alá az ennivalót, a dédnagynéni mégse hajlandó hozzáfogni, míg bennünket elő nem kerítettek. És a Jim bácsi nincs ott, még nagyobb a cirkusz. Tegnap este megrékadta anyust. Tittinek a szája nyitva maradt az álmélkodástól. Próbálta átgondolni magában, ugyan mit is tenne, ha valaha valaki a világot megkísérelni, megrékatni a világ legjobb benszülöttét. Persze, mi miattunk volt az egész. Szegény apust is belerángatta a dologba. Lefekvés után Jim bácsi épp az ablakunk alatt állott meg anyussal beszélgetni. Bob is ilyennek szerette volna őket, amilyenek. És mopsnak nevezte anyust, amit csak egész ritka alkalmakkor használ. Aztán mi égtelen kiabálásba kezdtünk, és anyus csitított. Aludjatok, csacsikák! És úgy tett, mintha nevetne. De nem akart neki sikerülni. Nancy egy pár lépést tett, aztán kivörösödött arccal tért vissza. Csak tudnám, hogy mivel lehetne a dédnagynénit elüldözni a házból. Azt ötlöttem. Kavicsokat dugok a matraca és a lepedőjek közé. Peggy csukamáj olajat szeretne csöpögtetni a reggeli tejájába. De ez minden nem használna semmit, csak anyus helyzetét nehezíteni. Némely vidéken a benszülöttek ilyenféle módszerekkel élnek ellenségeikkel szemben, egy könyvben olvastam. Készítenek egy bábút, amit az illető szeméről neveznek el. Gombos tűket töfködnek belé. Az illető személy megérez minden gombos tűt, amit a bábúba szurkálnak. És ha gombos tűvel sikerül átdöfni a bábút, az illető személy szörnyet hal. Próbát tehetnétek vele. Minden este kicsit mélyebbre döfitek a gombos tűket, amíg olyan kényelmetlenül nem érzi magát, hogy magától elhagyja vendégszerető hajlékotokat. Nancy keserűen felkacagott. Teleszurkálhattok egy hatalmas bábút sűrűn gombos tűvel. Tűpárnának használhatjátok. A déd nagynénynek még akkor se fájna, észre se venné. Inkább a gombos tűk tompulnának bele. Talán célra vezetőbb volna ezüst gombos tűket használni, javasolta Titti. Ezt ugyanabban a könyvben olvastam, ahol boszorkányvadászatról és szakállas farkasról is szó volt. Ott mindig ezüst gombos tűket használtak. Susan gombos tűi, mintha ezüstből volnának, mondta Roger. Aki miután sátra szabályszerűen volt felállítva, élénk figyelemmel követte a vitát. Talán csak ugyan megtennék Susan gombos tűi is, vélekedett Titti. A nagynéni nem jöhet rá, hogy nincsenek valódi ezüstből. Talán nem is veszi észre, amikor beleszúrod őket a bábuba. Ez mind marhaság, elegyedett most bele Susan is a vitába. Ki hisz az ilyesmiben manapság? Biztos, hogy van valami hatása, ellenkezett Titti. Különben nem éltek volna az emberek ennyi időn át ezzel az eljárással. Nem jó varázsmód ez, tartott ki Susan. Jó varázslat volna, ha a déd nagynéni távozását eredményezni, és nem volna több olyan utálatos szegény Mrs. Blackethez. Well, annyit mondok, senki se próbálkozzon meg vele. Zárta le a vitát Susan. Előbb-utóbb úgyis elmegy. Általában nem szokott egy helyben tovább maradni egy hétnél. Azt hiszem, csak azért szerencséltet bennünket tovább, mert tudja, hogy anyus azonnal elengedne hozzátok a táborba, ha nem volna itt. Szerencsétlenségükre a krumpli rossz kedvében volt. Peggy és Susan állandóan szurkálták, mintha minden egyes szem egy-egy varázsbábú volna, amit, ha megszurkálnak, a déd nagynéni ártalmatlanná lesz téve. De bárhogy mesterkedtek, a krumpli rejtélyes okokból sehogy se akart megpuhulni. Pedig a két kormányos ma különlegesen finom ebédet akart föltálalni. Melegített pemmikent és burgonyát egy fogásnak, nehogy az utóbbi a végére maradjon, és elrontsa a csokoládé és alma ízét, amit desszertnek szántak. Az eredmény az volt, hogy az ebéd nagyon későn vette kezdetét, és igen, belenyúlt a délutánba. A tengerészek igen lassan fogyasztották a pemmikent, abban a reményben, hogy mégiscsak elkészül a krumpli, mire az utolsó falat pemmikent lenyelik. Hát bizony, későn fogtak hozzá, és olyan soká tartott, hogy mire az ebédnek végére értek, Nancy kapitány bedobta az almacsutkát a tábor tűzbe, és megkérte John kapitányt, hogy nézné meg a kronométert. Már hajó idő szerint 8 harang ütés is elmúlt. Világos, hogyha Nancy kapitány és Peggy kormányos futólépésben szaladnak is haza, akkor sincs rá semmi esély, hogy idejében odaérjenek tejára. A két fruska kétségbe esetten nézett egymásra, és már éppen azon voltak, hogy a réten keresztül hazarohannak, amikor Nancy kapitánynak eszébe jutott, hogy a szalonban szervírozott tejával sohasem szoktak várni. Nincs hát semmi értelme hazarohanni, ünnepi ruhába vágni magukat, amikor már úgyis minden lezajlott. Ha ég és föld leszakad, úgyis elkéstünk. Már nem segíthetünk a dolgom. Legalább vacsorára másodpercnyi pontossággal kell megjelennünk, mondta Peggy. Őrült borda összetörések lesznek, ha nem jelenünk meg. Így hát ott maradtak még egy darabig. Időveszteség kímélése okából Susan erősen szította a tüzet, és már föl is tette a teavizet. Az ebéd későre elhúzódott, és rögtön követte az uzsonna. A kalózok és felfedezők már a második serleg felhörpintésénél tartottak, amikor egy kő koppant a sziklákon a felső vízesésnél. Felnéztek. Egy benszülött ereszkedett le a völgybe. Ki volt melegedve, lihegett, de azért trabban jött le a patak mentén. Poros zsákvászonbatyút húzott maga után egy kötélen. Csak úgy bukdácsolt rohanás közben is észre se vette, hogy a tábor közepébe ért. Hirtelen megállt. A vadászkutyák itt fognak keresztül csörtetni, de azért nem kell félni tőlük. Nancy felugrott. Vadászkutya verseny lesz. Igen, idomítás. Körülbelül 20 kutya Lau Endből és vidékéről. Mi az, hogy vadászkutya verseny? Érdeklődött John. Majd meglátod. Mikor indulnak? Alig, hanem mire én leérek Lau Endbe. Iszik egy kis teát, kérdezte Susan az embertől, és gyorsan kiöblített egy bögrét. Köszönöm alásan, nagyon szívesen. Nagy a hűség, máma. Egy hörpintésre kiitta az egész bögrét, és azután sietve ment az útjára. Sose féljenek a kutyáktól, és akkor a kutyák sem fognak magukkal törődni, szólt még vissza. Vérebek? Érdeklődött Titti izgatottan. Dehogy. Az a zsák, amit maga után vonszol, tele van valami szagos dologgal. Aztán egyszerre elengedik valamennyi kutyát. Senki sem kíséri őket. Azok rohannak a nyom után, amit a zsák hagyott keresztül a hegyoldalon vissza a hegylábához. Mikor lefelé rohannak, az emberek hívni fogják a kutyáikat. Minden embernek megvan a maga külön hívójele, mindegyik kutya ismeri a magáét. Halljátok, hogy szűkölnek a vadászkutyák Lauenben a gőzös kikötőjénél? Alig várják, hogy indulhassanak. Nem fogják szétszaggatni a sátrakat, aggódott Susan. De hogy szó sincs róla. Keresztül száguldanak a táboron. Semmiért sem fognak megállni. Fölvonulnak az őrtorony sziklára. Onnan már messziről láthatjuk a falka közeledését. Azután visszajövünk ide, hogy megfigyeljük, hogyan ugranak le a vízesésnél. Nancy még sok mindent mesélt a fecskéknek, hogyan esnek itt a környéken, a nagy vadászkutya versenyek és a kutyák vezetőinek a versenyei. Amikor a fiatal emberek csónakkal keresztül eveznek a tavon, felrohannak a dombtetőre, aztán vissza kiki a maga csónakjához. Mesélt nekik a birkózásokról és rúdugrásokról. Aztán megint visszatért a vadászkutya versenyekre, amikor a kutyák, mint fehér pacnik, repülnek a hangák között, lepottyannak a meredek domboldalon, és az ordítás egyre erősedik. Míg végül az egész világ reketté ordította magát, és a nyertes ebek nyelvüket lógatva baktatnak vissza a sportmezőre, és a vadászkutya versenynek vége. Egészen megfeledkeztek a Beckfúti estebédről, a dédnagynéniről és az egész benszülött kavarodásról. Nancy még javában mesélt, amikor a völgyben felhangzott a kutyák ugató kórusa, egyre erősödött és erősödött, mint követelőbbé válts, aztán hirtelen elhallgatott. Elindultak, gyertek! Mindjárt felmásztak az őrtorony sziklára. Nancy, aki a messzelátóval kémlelte a dombok alját, felkiáltott. Ott vannak. Hol? Ott kapaszkodnak fel a Longfell erdőben. Nézzétek, most ott rohannak az erdő szélén, és belevetik magukat a hangába. Fej-fej mellett. Most egy másik csapat jön. Hol? Iszkult Roger. Nancy odaadta neki a messzelátót, megmutatta, hogy hol vannak a kutyák, de rögtön vissza is vette tőle, belenézett és újra visszaadta. A messzelátó kézről kézre járt, mindenki belenézett. A messzi fehér pacnik eltűntek a hangában. Aztán újra felbukkantak a lejtőn, aztán megint a hangás hegy oldalon, aztán megint eltűntek. Egy-két fehér pacni ide-oda kóvájgott. Úgy látszik, egy-egy kutya elvétette az utat. Aztán ezek is eltűntek, és mintha valamennyi ebb belezuhant volna a szakadékba, vagy valami váratlan mélység nyelte volna el őket a hegyoldalon. Egy perc múlva újra látjátok majd, itt kell keresztül haladniuk, hisz az ember a zsákkal erre ment végig. Ott vanni látok egyet, egyedül van, pisztrángos tónál. Nem, egy másik is van mellette. Nancy megragadta a messzelátót. Igen, ott vannak, még mind egy csomóban. Gyorsan, egy szempillantás alatt itt lehetnek. Gyertek le, nézzük meg, hogy ugorják át a vízesést. És tegyük el a papagájt az útból, úgy se tudná őket megérteni. Leséltek a szikláról vissza a táborba. Ezen a napon immár másodszor száműzték a hajó papagáját Peter Duck barlangjába. Nézzetek, csak nézzetek! Egy karcsú fehér agár, vállán és lágyékán sárga fekete foltokkal tűnt fel a láthatáron a vízesés mellett, és egyre másra szögdelt át a sziklákon. Bravo, bravo, üvöltött Peggy. Maradj nyugton, csitította Nancy, ne szólj hozzá. A kutya megállt a fürdőmedencénél, körülnézett, aztán mohón szürcsölt a hűsítő vízből. Ezt nem lett volna szabad neki. Alig, hogy az első kutya elhaladt, már vagy egy fél tucat ömlött le utána a sziklák között, mint eső után megáradt patak talajos vize. Az első 40-50 yardot veszített azáltal, hogy ivott, mondta Peggy. A többi kutya ügyet se vetett a táborra, és keresztül rohant rajta. Csak a később érkezők álltak meg, és néztek széjjel. Ezek nem valami komolyan vették a versenyt. Ti nem értek semmit, szólt rájuk Nancy szigorúan. Erígyetek tovább, sose éritek utol őket, ha nem rohantok. A tó lábánál újabb hangok, üvöltések, sipolások hangzottak fel. Olyan, mint mikor a papagájok és a majmok versenyt üvöltenek. Még annál is rosszabb. Ezek a kutyák gazdái. Biztos észrevették a legelsőt. De kár, hogy nem láthatjuk a finist. Hatalmas éjenzés, aztán a kiáltások elhaltak. Vége. Most a tulajdonosok megveregetik a kutyáikat, adnak nekik egy-egy kocka cukrot, és megdicsérik, hogy derék kutya vagy. Nancy vidám hangja hirtelen elkomorult. A déd nagynéni nem fogja azt mondani, hogy mi derék kutyák vagyunk, ha egy percet is késünk a vacsoráról. Hány óra, John? John megnézte az óráját, de nem számította át hajó időre. A helyzet túlságosan komoly volt ahhoz. Mind a három étkezést elmulasztottuk. Most megint alaposan elrontottuk a dolgunkat. Gyere, átvágunk az úton, az rövidebb. Talán szerencsénk lesz, és valaki felvesz a kocsijára. Bent vagyunk a slamasztikában. Fecskék egymásra néztek. Ha Nancy Blackett kapitány arról beszél, hogy szárazföldi úton megy, azon kívül arra is számít, hogy egy benszülött felveszi a kocsiára, Akkor a helyzet valóban nagyon komoly kell, hogy legyen. Minden rendben lesz, ha elmesélitek neki a vadászkutya versenyt, mondta John. Lehetetlen, hogy meg ne értse, hogy azt meg kellett várnotok. Semmi értelme a dédnagynénnek vadászkutya versenyről beszélni. A hajótörés sem jelentett számára semmit. Bennünk igazán megvolt a jó szándék, hogy visszaérjünk estebédre. Ezt majd elmondhatjátok neki, mondta Titti. Csak ránéz majd anyusra. Elkísérjük őket az útig, mondta Susan felugorva. Vége a hetedik kazetta második sávjának. Ne zavartassátok magatokat. Tejet kell hoznunk a farmról. Én meg szeretnék az árbócon dolgozni. Valójában azonban együtt akartak lenni a szövetségeseikkel, ameddig csak lehetett. Szívesen velük mentek volna egész Backfootig, hogy szembenézzenek magával a dédnagynénivel. Na mi az, Titti, nem tartasz velünk? Kérdezte John. Nem oltottuk el a tüzet, jó, ha valaki vigyáz rá, mondta Susan, és fölkapta a teljes kannát. Szeretnék itt maradni, mondta Titti. Jó éjszakát, Nancy kapitány. Jó ét, Peggy. Nancy és Peggy már rohantak le a fecskevölgyből, hogy az erdőn keresztül elérjék az utat, amely a tó mellett hazavezet, a felnőtt bonyodalmak kellős közepébe. Olyan tempóban mentek, hogy a többiek alig tudtak velük lépést tartani. Titti egyenesen Peter Duck barlangjába rohant. Nagy sötétséget talált, a gyertya kialudt. Kihozott egy doboz gyufát a sátrából, és visszament a barlangba. Igen, igaza volt. A lámpás átmelegedett, és túl gyorsan megolvasztotta a gyertyát. A sziklapárkányon, ami a polc szerepét töltötte be, vastag fehér stearin pecsét ékeskedett. Igaz, hogy nem viaszk, mondta magában, de a nagynéninek ez is jó. Okvetlenül megteszi ez is.